Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És itt van velünk a telefonunk túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát az Ázsián országok béli kalandozásunk során most Tájföldre utazunk, ott lyukadtunk ki.
Abszolút. Hát haladunk északra, ugye Maláziát már néztük, és a Maláj félszigeten, ahogy haladunk fölfele, jutunk el az indokíniai félszigetre, ahol gyakorlatilag a Tájföld is megtalálható. Tájföldnek a régi neve egyébként Siam, ez a történelmi neve, és egy eléggé jelentős méretű ország, tehát 500.513.000 négyzetkilométeres, 66,5 millió ember lakja. Fővárosa Bangkok, amely 10,5 milliós nagyváros, tehát egy igen nagyváros, és az elővárosok együtt ez 14,5, tehát azért azt lehet, hogy minden negyedik ember Tájföldön Bangkokban él, azért ez elég komoly. Bangkok egyébként egy folyódeltán fekszik, és ennek köszönhetően a tengerszint feletti magasság ez 1,5 méter, tehát azért ez a, hogyha így előre nézünk a jövőbe, akkor ez nem biztos, hogy annyira jó fekvésű ország, de mégis érdekes, mert a 2004-es cunamiból ő kimaradt, mert az Indiai óceán felől jött, és az gyakorlatilag a Maláj félsziget megvédte, ott Phuket kapta ezt a legnagyobb ugye, hát csapást, és azt le is tarolta. Egyébként azóta ezeket az területeket már újjáépítették, és elég szépen működnek is. Na most azt kell tudni, hogy ez egy nagyon ősi, régóta lakott terület. Először indiaiak jelentek itt meg, aztán volt egy a kmerek, akik a mai Kambodzsából és a környező országból jönnek, ők foglalták ezt a területet, a Khmer birodalom volt a 8., majdnem a 15. századig, de ennek rengeteg nyoma van. Aztán jöttek a táj királyok, a tájok egyébként részben Kínából jöttek, tehát azzal rokon nép, és így Vietnámon keresztül értek ide. Ami viszont nagyon érdekes, hogy nem lett sose gyarmatosítva ez a terület, ami részben szerencse, részben pedig hát a fene tudja, de egy biztos, hogy a helyzete az azért vált érdekessé, mert a félszigeten, tehát az indokíniai félszigeten nyugatról gyakorlatilag ugye Myanmar oldalról már ott voltak az angolok, tehát Indiának a folytatásaként. Keletről pedig Vietnám felől ott voltak a franciák, és úgy nagyjából megegyeztek abban, hogy ez egy ilyen középső nem bántjuk vonal lesz. Mindenesetre azért az angolok kötöttek velük egy elég komoly szerződést, ami alapján ők egy speciális, hát nem gyarmat, de mégis egy fennhatóság alá vont terület volt. 1932-ig a táj királyok uralták ezt a területet, különböző generációkon és családokon keresztül, majd ez megdöntése került, és 1932 óta alkotmányos monarchia az ország. A 1939-ben váltják a nevet Siamról Tájföldre, tehát addig volt ez a régi elnevezés, azóta gyakorlatban Tájföldről beszélünk. A japán invázió 41-ben itt is megtörténik, és 45-ig tart, majd aztán, ami a következő ilyen jelentősen mérföldkő az ország történelmében, ami nem itt folyik, de nagyon nagy hatással van, az a 55-ben kitörő vietnámi háború. Tehát ott is ugye az északi kommunista befolyás ellen harcolta a déli, úgymond nyugati beállítottságú Dél-Vietnám, aminek a vége aztán az lett, hogy 61-ben USA be is lépett, aztán ki is lépett, hogy Kennedy idejében volt, és 76-ban Ilyen szempontból az teljes Vietnám kommunista lesz, és így ennek a vége az, hogy Saigon, ami aztán Ho Chi Minh várossá lesz átnevezve is, gyakorlatilag átkerül. Most ennek ez az esemény, ez a háborús korszak, ez a egyébként sem túl stabil táj történelemben, azért annyiból stabilitást hozott, hogy az amerikaiak bestabilizálták. Tehát az világosá vált, hogyha itt ez a kommunista befolyás, ami egyébként Laosban és Kambodzsában is jelen volt, fennmarad, akkor valamilyen szinten a tájföldet stabilizálni kell, és az országnak jót is tett. Tehát az USA adott védelmet az országnak, és így gyakorlatilag nem volt a kommunizmusnak ilyenfajta veszélye tájföldben. 1976-tól pucsok hátranevéként rekorderek, tehát a katonai ilyen pucsok száma az 20 fölött van az elmúlt olyan 40-50 évben, tehát...
Na már ilyen hagyomány náluk egyébként, hogy pucsra váltják a rezsimeket.
Igen, és annyira jól csinálják, hogy van egy olyan szabályuk, hogy a királyt ne bántsák, tehát tulajdonképpen mindegy, ki kit ver, a király nem bántjuk címmel megy a történet. És a lényeg az, hogy ennek ennyire ők tökéletesen jó megvannak. Tehát, de ez a fajta növekedésük és a gazdaságok, tehát ők nem tartoznak az ázsiai négy tigrishez, de ettől függetlenül nagyon jelentős növekedést tudnak felmutatni. Például a lakosság az 50-ben még csak 20 millió volt, és így lett az már a 69 millió, 66 millió. Ami jelentős. Tehát nyilván bevándorlás is volt a kommunista országokban, ahonnan menekültek, de a növekedését jól jellemzi az országnak. Most a földrajz az országnak szintén érdekes, mert ugye ismerjük a turisztikai részét, ami a Maláj félszigeten van, a Phuket és így tovább, de a Maláj öbölben is vannak turisztikai területek. A turisztika egyébként nagyon jelentős, azt majd fogjuk látni, de az északi része, az észak-keleti rész az egy hegyes rész, amelyik 2600 méter magas hegyek is vannak, közepén nagyjából fennsík van, és jobbról pedig, vagy úgymond keletről a Mekong folyó határolja, amelyik egyébként levegy Saigonig. Tehát azt lehet mondani, hogy egy földrajzilag egy elég gazdag ország, tehát van mindene, elég jó az ásványi kincsei is, tehát ón, ólom, cink, arany, vasércük is van, és még van gázuk is, ez mondjuk éppen kimerülőben van, mint az aranyról csak annyit, hogy aztán a világ negyedik vagy ötödik legnagyobb Buddha szobra itt van náluk, ami 92 méter, és aranyozott. Tehát azért ebből elég jól lehet látni, hogy az nem spóroltak itt az anyaggal, de egyébként ez látszik mindenfajta díszítés, hogy aranyat elég sokat exportálnak is. A mezőgazdaságuk ebből a fekvésben nagyon erős, tehát azt lehet mondani, hogy az ország felületének vagy területének közel a fele az mezőgazdasági termőfelület, és itt majdnem minden megterem, ami ezen az égőben megvan, tehát azt látjuk, hogy a konyhájuk, az étkezésük és egyébként a hazai termésre épül, rizs, gyümölcsök, minden van, de egyébként nagyon jelentősek az erdők is. Na most másik, a gazdaságnak számtalan érdekes területe van, tehát ez egy nagyon vegyes gazdaság, főleg a történelem okán is, de ami most a turizmusra beszéltünk röviden, ez a GDP 17%-át adja, ami 32 millió fölötti turista per év. Tehát azért ez egy elég komoly szám, és ennek a Covid most nagyot ütött. Azt mondják, hogy a tavalyi évben 60%-os visszaesés volt, de hát valószínűleg ki fogják keverni ezt, de egy az is látszik, hogy a 2004-es cunamit nagyon szépen ledolgozták. Tehát ha az ember rákeres egy kicsit ezekre a Phuket és az összes többi helyre, olyan szállodákat és olyan létesítményeket talál, mint ott az életben sose történt volna semmi. Tehát nagyon szépen följöttek. Gyártásban nagyon erősek, tehát gyártásban rengeteg olyan iparágot tudtak meghonosítani. Hála ennek egyébként az amerikai védnökségnek, ami egyébként egy nagyon erős japán tőkebeáramlással párosult. Tehát nekem úgy tűnt, hogy a japánok ide koncentrálták leginkább a gyártási kapacitásukat, mert nagyon jelentős a komputer és az ehhez kapcsolódó, tehát akár mobiltelefongyártási tevékenységük, de az autógyártásban nagyon komolyak, tehát több mint 2 millió járművet csinálnak, gyártanak egy évben, és nincs olyan japán gyártó, amelyik ne lenne itt, de számos más gyártó is itt van, tehát ez egy nagyon, nagyon komoly háttér. Jelentős a textilipara, a ami szintén nagyon meghatározó élelmiszerfeldolgozó ipara. Tehát azt látom, hogy egy nagyon-nagyon színes gazdasága van. Nagyon jelentős az egészség.
Igen, én azt néztem, hogy az ilyen magas hozzáadott értékű, exportorientált cikkek azok, amikben erősek nagyon.
Igen. És ami meglepő, amiről most beszélni, az egészségipar. Ugye a thai-masszázsról mindenkinek van egy fogalma, különböző felfogások szerint, de a thai-masszázs az egy nagyon régi gyógyító kúra, sőt, egyébként már az ezres évek vége felé a Khmer kultúrában megjelentek itt kórházak. Tehát a gyógyítás gyakorlatilag ebben a régióban hasonló egyébként a kínai egészségügyhöz megvolt, de ez itt egy sokkal vegyesebb, egy kicsit indiaival kevert gyógyászat volt, ami a mai napig megmaradt. És ez azért érdekes, mert Bangkok az ennek a régiónak egy gyógyászati központja, több mint 100 magánkórház létezik, és hát gyakorlatilag a legjobban felszereltek. Tehát még az ázsiai válság, a 97-es ázsiai válság sem tudta ezt az iparágat úgymond nyilván nehezebb helyzetbe hozta a belföldi kereslet szempontjából, de megnézzük, hogy hol vannak a világ nagy gyógyászati központjai, tehát ahova beutaznak az emberek a gyógyulásért, a Bangkok köztük van. Tehát ez egy nagyon előkelő cím, és ami még érdekesebb, hogy azt mondják, hogy az ősei kutatásban abszolút élen vannak. Tehát olyan szabályzásuk is van, hogy gyakorlatilag top hely a világon, és ezt ők alkalmazzák is. Tehát ugye az ősei kutatás az érdekes, mert szerveket tudnának bele reprodukálni. És ezzel rengeteg mindent lehet gyógyítani, és ebben Thaiföld is élje át. Tehát tulajdonképpen marha érdekes ország, mert látjuk, hogy nagyon stabil, tehát egy nagyon mély történelme van, alapvetően mezőgazdaság ide, jelentős az ipara, jelentős a turizmusa, és nagyon jelentős az egészségipara. Egyébként egy kicsit rímelhetne ránk is, hogyha még egy kicsit előre néznénk, mert mondja, az egészségipar is tudna ilyen jókat menni, ha menne. De én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy érdekes terület. Most adózásban már egyébként messze nem ilyen érdekes, mert az adórendszere gyakorlatilag az ázsiai válságnak köszönhetően akkor ugye elszállt nekik a devizájuk, majdnem 40-50%-os leértékelődésük volt, és az nagyon komolyan a költségvetésüket elrántotta, tehát azóta gőzerővel próbálták ledolgozni az adósságokat, és ezt meg is tették, tehát ezért viszonylag egy magasabb adórendszert működtetnek, ami, ahogy haladunk északra, egyre magasabb. Tehát ők egyébként magasabb adózással mennek, mint Kína, tehát OECD felmérés alapján 17,5%-os a GDP arányos adózásuk, mi Kínáé például csak 17. Tehát azért ez mutatja azt, hogy nem feltétlenül adókkal hozták őket ide, hanem egyszerűen az ország fekvése, meg szerintem ez az amerikai patronálás ezen a indokínai félszigeten nagyon sokat lendített rajtuk. Na most az egyes adókban ez a következőt jelenti. Az áfájuk az 10%, az olyan túl sok minden teendő nincsen, de ez a régióban nem egy kiugró tétel. A társasági adója viszont 20%-os, ami azért ilyen szempontból jelentős. Nyilván itt is van egy csomó mentesség, egy csomó kedvezmény, de én nem olvastam olyan szabad területekről, mint ami például néztük Malajziánál, amik ilyen Freeport, vagy Szingapurnál ilyen Freeport státuszú, de mi is fekszenek egyébként a Malakaszorosban. Egyedül a Phuketi rész fekszik azon az átjárónak a vége felé, de gyakorlatban őnekik ez a fajta dél-kínai tengeri kereskedelem határozta meg a sorsukat, és hát ehhez képest működtek. Azt lehet mondani, hogy nincs helyi adójuk, az látszik, és a személyi jövedelemadójuk se túl magas, mert az 35%-ra megy föl. Tehát nagyjából a adókok miatt egész biztos, hogy nem érdemes ide menni, viszont úgy néz ki, hogy egy nagyon-nagyon erős színes színfoltja az indokíniai félszigetnek, és egyébként az ASEAN alapító is, aminek mentén haladunk. Úgyhogy Thaiföld ilyen szempontból egy nagyon, annak ellenére, hogy politikailag instabil, de ezt majd Botton megelemzi, mégiscsak olyan értelemben stabil, hogy gazdaságilag egy nagyon szépen prosperáló és egy erősödő ország.
Nagyon jó, Zoli, köszönjük szépen, akkor hírek után nagyon hívjuk szívesen. És Botondot, hogy a pucs rekorderekről mondjon nekünk még pár szót. Köszi, szép ki napot, soron, jó munkát, köszi. Igen.
Sziasztok!
Ki van most soron. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk. És hát igen, ahogy ígértem, akkor hírek jönnek most mit tannival, hogy aztán visszajelsünk és folytassuk ezt a beszélgetést Tájföldről. Csak éppen most majd dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőt hívjuk fel.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát, és ahogy beharangoztuk, megyünk tovább Tájföld témában dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel, aki, ha minden igaz, itt van a telefonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, itt vagyok, jó reggelt kívánok!
Na hát, Gerendi Zoli pucs rekordereknek minősítette a tájokat, mondván, hogy ott ez elég gyakori, hogy az elmúlt 50 évben egy olyan 20 biztos volt. Úgyhogy ez azt hiszem elég sokat elárul arról a politikai stabilitásról, vagy instabilitásról, ami ott az országot jellemzi.
Abszolút így van, tehát tényleg biztos, hogy regionálisan is pucs rekorderek lehetnek, hiszen a katonaság egészen rendszeresen csap le a különböző demokratikus kísérletekre. A legtöbbször egyébként a monarchia, tehát a uralkodó háznak a hallgatólagos vagy kicsit aktívabb közreműködésével és jóváhagyásával. Ez azért is lehetséges volt, mert kommunista hidegháborús időszakban ugye itt a Vietnámra való tekintettel az Egyesült Államoknak kifejezetten fontos volt, hogy bankok az amerikai oldalon maradjon, tehát tulajdonképpen pénzelték ezeket a jobboldalinak tekintett, vagy az amerikai ügyet szolgáló és kommunista ellenes katonai pucsokat és különböző vezetőket. Viszont ez most sincs másképp. Tehát hidegháború elmúlt 25 éve, és 2014-ben volt a legutolsó katonai pucs, amikor miniszterelnök asszonyt és testvéreit megvádolták különböző korrupciós ügyekkel. Ezek egy része egyébként lehet, hogy nem teljesen alaptalan. Aki végül a válság közepén úgy döntött, hogy választást írnak ide, ezt már megakadályozta a katonaság. Tehát úgy döntöttek, hogy inkább nem, nincs itt bohóckodás, majd ők eldöntik, mi történik. És gyorsan írtak is egy új alkotmányt, gyakorlatilag a régi alkotmányt mindenben átírták egy paragrafus kivételével, ami az uralkodóházra vonatkozott. Tehát ebből is látszik, hogy a katonaság és az uralkodó kifejezetten jobban vannak, majd hát egy elképesztően nagy milliárd dolláros keretet adtak arra, hogy az uralkodóház imázsát a táj fiataloknak most így 2015-től újra megerősítsék és végre megértsék az uralkodóház lényegét. Ugye az egyik legdurvább úgynevezett lezmás eszté, tehát ez a felségsértési törvény van hatályban Tájföldön, tehát itt nagyon-nagyon kevésért is azonnal börtönre járhat, hogyha valaki az uralkodóházon edzi a nyelvét, hát ezt az influencerek, különböző aktivisták azonnal lézik a bőrükön, amint a katonaság ezt az ügyet megtalálja náluk, és szépen feloszlatja őket. No tehát, ha megnézzük ezt a legutolsó pucsot, akkor azért hát itt nagyon érdekes dolgok történnek. Ugye van ez a szokásos verzió, hogy megérik, hogy lesz választás, ez egyébként most 2019-ben volt, tehát volt egy 5 éves pucsállapot, 19-ben tartottak egy választást az alsóházban. Ugye a felső házat biztos, ami biztos, azt a katonák nevezték ki mind a 250 tagot, és ugye az új kormányzathoz mind a két háznak kell a jóváhagyása, tehát azért sok mindent nem bíztak a véletlenre. A választási bizottság kijött az új körzetjavaslatokkal, de valószínűleg még ezt sem ment elég messzire, úgyhogy gyorsan a miniszterelnök kiadott még egy kiegészítő rendelkezést, ami minden egyes törvényállót elmentette a választási bizottság működését, úgyhogy már a megfelelő körzethatárokat tudták megalkotni, mik vannak. De hogy biztosra menjenek, ezért még gyorsan kiosztottak kis készpénzsegét egészen elképesztő nagyságrendben. Úgyhogy hát megvásárolták a szavazatokat, és így aztán sikerült is alapvetően pro-hunta párti tömegmozgalomnak nyernie. Nem sokkal, de megnyerték a választást, és megint csak ugye a biztosítékok, tehát mennyit tanulnak az emberek a nemzetközi rendszerből egymástól, mini pártokat indítottak még a katonák. Tehát rengeteg mini párt volt, úgyhogy egy 19 tagú koalíció volt az, aki végül is ezt a tábornokot megszavazta, de ebből csomó egyszemélyes párt is van. Aha. Úgyhogy hát bebiztosították ezt a dolgot. Ugye az előző miniszterelnök azt mondja, hogy mindig külföldön van, most már egyre pikirtebb bejegyzéseket tesz a Facebookon, hogy hát lám-lám, ami miatt őt kidobták, az most úgy tűnik újra megismétlődik. Hát ez tény, hogy nagyon kemény a helyzet, a fiatalok mozgalmát volt egy párt, ami kifejezetten az ő szabadságpárti elképzeléseiket egy kicsit kevésbé monarchikus formában próbálta felkarolni, hát ezt feloszlatták. Tehát ugye ez az, amiről rengeteget hallunk, hogy itt azért megy a rendőrök és a fiatalok üldözése. Tehát itt is egy egészen különleges mozgalom bontakozik ki, ami igyekszik megszabadulni ettől az elnyomó rezsimtől, egyelőre nem sok sikerrel. Tehát ez a mai napig úgy tűnik, hogy...
Botond, és az mennyire látszik, hogy mondjuk gazdasági szereplők, mert elég nagy gazdasági szereplők vannak jelen Tájföldön, elég ha csak itt a például háttértár memóriaiparra gondolunk, ugye, ami a legutóbbi nagy mélyrepülését akkor hajtotta végre, amikor az áradások miatt, meg a nagy esőzések miatt egy csomó minden beázott. Szóval, hogy ők ezt az egész politikai kavarást, ezt mennyire próbálják valamivel egy picit így stabilizálni, lobbizással, meg mindenfélével, ezt lehet tudni?
Hát ez az az igazság, hogy nem tudják stabilizálni, és az elmúlt 100 évvel Tájföldnek arról szólt, hogy ezek a nagy családok, akiknek a kezében vannak ezek a meghatározó cégek, alapvetően mondjuk úgy, hogy politika közeliek, vagy érdekeltek ebben a katonák által teremtett stabilitásban. Uh-huh. Tehát ami kiolvasható a függöny mozgásából, hát azért mögében nézni szinte lehetetlen, tehát ez tényleg... Képzeljük el azt, hogy ha az erdélyi családok még Magyarországon egy Trianon nélkül alapvetően meghatározó gazdasági erők lennének. Tehát, hogy azért, amikor ez tényleg generációkon át folytatódik, és mindenki együtt hívott a maga korabeli királlyal és herceggel, akkor azért ez egy nagyon más összefonódás tud lenni. Tehát ezt Kelet-Európa még csak tanulja, bár vannak, ahol jó irányba halad. Minden esetre ez ott egy tradíció, és emiatt aztán Tájföld kiugrik még a régióban is, pedig azért ott is erősek a számok, a vagyoni egyenlőtlenségben. Tehát ez a gazdagok nagyon gazdagok, és a szegények nagyon szegények, ez gyakorlatilag egy hát 100 éves társadalmi szerződés az országban, amin hát nem nagyon tudtak, és ezek a katonai kucsok nem is akarnak változtatni. Ilyen módon a kapitalizmussal mondjuk úgy, hogy kompatibilisen kiegészítik egymást. És hát ez igaz mindenre. Tehát most az embercsempészettől a csíp gyártásig, vagy más egyébig, tehát ez egy kemény társadalmi valóság. És pont emiatt egy ilyen kis készpénzosztással lehet politikai választásokat befolyásolni. Amit egyébként aztán fel is jelentenek más pártok. Tehát hogy ez ilyen érdekes, hogy vannak ilyen demokratikus látszatintézkedéseknek, hogy az áratási bizottsághoz be lehet nyújtani panaszt. De hát aztán persze ennek nem lesznek politikai következményei. Uh-huh. Hát vagy az, hogy az új alkotmányt is megszavazzák egyébként, tehát hogy erről van egy referendum, és átmegy. Szóval, hogy tehát egy nagyon, nagyon kemény helyzet. Van tüntetés, amikor a pár száz tüntetőre 3000 rendőr jut. Tehát...
Igen.
Tehát ez nehéz azt mondani, hogy tehát nyilvánvalóan nem demokrácia, ugye a katonaság most egyébként már ugyanúgy kísérletezik egy kicsit a kínai vonalon és a kínaiakkal is barátkozva az internetcenzúrával, tehát a különböző magasabb szinteken kiépített internetcenzúrával, tehát nem csak a lekapcsol-bekapcsol verzióval. És hát az USA maga módján ugyanúgy törekszik megtartani a befolyását, tehát azért igyekeznek azzal, hogy a kínaiaknak tudják ezt teljesen átvenni, tehát ez is egy nagyon kemény küzdelem, tehát mint az összes régióbeli országnál látjuk ezt a USA-Kína versenyzést a különböző kegyekért, és nyilván itt hát ez a vezető szinten valószínűleg elképesztő korrupcióval jár, mert néhány ügy derült ki, ugye itt a Yingluck-nak miniszterelnök asszonynak a korábbi ügyei, és hát most hiába van bíróság, már nehéz eldöntenünk, hogy az történt, amit a bíróság mond, vagy máshol loptak, de loptak, vagy persze mindenki tiszta, hogy azt maga állítja.
Jó, hát az elmondottak alapján szerintem ez egy jó darabig így lesz, úgyhogy add még nekünk majd muníciót, hogy időnként visszatérjünk, beszélgessünk erről. Köszi Botond az elmondottakat. Délben, amikor a jó kis pattájunkat kanalazzuk, vagy villázzuk, vagy pálcikázzuk, majd akkor gondolunk az elhangzottakra. Köszi még egyszer, legyen szép napot, jó munkát!
Szia! Feledi
Botond, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel mentünk még egy második részt Tájföldről. Arról volt szó, egy hallgató kérdezte menet közben, hogy melyik országról beszélünk, hogy így az ASEAN országokban kalandozunk adóvilág rovatunkban, és ma éppen Tájföld került terítékre.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.